Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük az Eke énekes könyvünkből a 207-es számú éneket. 207-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. mai Isten tiszteletünkön a 103-as számú énekünket énekeljük liturgiaként, 103-as számú éneket.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr a népek szem előtt, nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Bűneinket és imádkozzunk. Megvallom neked, drága Úr Jézus, hogy nem szeretek mindennél jobban, hanem elfordultam tőled, és a magam akaratát követtem. Kérlek, Uram, hogy bocsáss meg az én bűneimet, és tisztíts meg a szívemet minden rossztól és minden bűntől. Kérlek, újíts meg engem, és most tisztára, az Úr Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.
Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönöm neked, hogy szeretsz bennünket. Köszönöm, hogy szólni akarsz hozzánk, hogy meg akarod formálni a mi életünket, szívünket. Köszönöm, hogy az a legjobb, amit te akarsz nekünk adni. Kérlek, Uram, hogy adj rád figyelő szívet, fület, nyisd meg a mi szívünket, fülünket, hogy halljuk a te beszéded, a te szavadat, és ne keményítsük meg a szívünket, hanem kérlek, hogy add, hogy befogadjuk a te igédet, és hogy jó gyümölcsöt teremhessen a mi életünkben. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Ámen. És hallgass meg a gyülekezet Isten igéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 7. fejezetben, a 11. verstől a 17. versig a következőként. Ezután elment egy Nain nevű városba, és felementek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte.
Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a fogalomra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünk folytatásaként a 358-as számú éneket énekeljük. 358-as ének.
hallgassa meg a gyülekezet azt a Szentírásból ígért, amelyet egyházunk mai vasárnapra kijelölt, amelyet megírva találunk Ámosz próféta könyvében. Az 5. részben, a 21. versről a 24. versig a következőképpen. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlalt állatokban mutattok be. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lant fengetéseiteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ámen. Szeretem ezt az ige szakaszt, még hogyha olyan keménynek is tűnik első hallásra, mert számomra teljesen egyértelmű ebből, hogy Isten szeretne megóvni bennünket attól, hogy az életünket megosszuk, hogy Isten és valami más. Isten szeretné, hogyha az életünkben egyértelmű lenne az, hogy ismerjük őt. És a keresztény életet nem az Isten bonyolítja meg, és teszi lehetetlenné, hanem mi magunk, emberek. És mi leszünk olyan bonyolult, hogy át sem látjuk, nem is értjük, hogy mi lenne a feladatunk. Megtérésem után sok könyvet elolvastam, keresztény irodalmat, és már a fejem akkor volt, mint egy víztorony sok ismerettől, de igazából nem értettem, hogy mit olvastam. Lélek szerint. És főleg az evangéliumi kiadónak a könyveit olvastam, amikben nagyon sokszor lehetett találni olyan utalásokat, amik mondjuk a katolikus egyházat, vagy akár a protestáns egyházakat is bírálják Isten tiszteleti rendjük miatt, vagy gyülekezeti rendjük miatt, vagy akár a külső keretek miatt. Egyszer olvastam egy olyan véleményt ezekben a könyvekben, hogy dómokat és székesegyházakat építünk, miközben a dómok és székesegyházak előtt az utcákon árva gyerekek koldulnak ételt ezekből a székesegyházakon járó gazdag emberektől. Micsoda igazságtalanság ez. Nem így kellene az Isten tiszteletünket kifejezni a világ felé. El tudtam fogadni ezt a gondolatot. Úgy gondoltam, hogy igen, valóban minek építünk ilyen épületeket, amikor nincs rá szükség. Nekünk csak egy épület kell, ahol nem esik a fejünkre az eső, és ahol hallhatjuk az Isten igéjét. Hát azóta eltelt egy kis idő, és látom, hogy fél igazság volt ez. Mégpedig azért, mert a Ó utcai testvérgyülekezet, akik kiadják ezeket a könyveket, és akik ezt az ismeretet terjesztik, ők is bérelnek épületet, és évente sok-sok milliót költenek el arra, hogy valahol összegyülekezhessenek. Ez az épület, amiben most vagyunk, olyan 100 és 150 millió forint közötti tétel. Most, hogyha ezt a 150 millió forintot mondjuk kiosztottuk volna a görög szálláson, másfél év ott sürgülődök, forgolódok közöttük, és látom azt, hogyha ezt a hatalmas összeget kiosztottuk volna ott, akkor néhány házon az ablak vagy az ajtó ki lenne cserélve, néhány udvarban állna egy 5-6 éves autó, vagy 8-10 éves autó, néhány család egy-egyben, vagy egy részét ennek az összegnek a játékébe dobálták volna. De amikor elfogy ez az összeg, akkor gyakorlatilag ugyanott tartanának ezek az emberek, mint előtte. És ezzel csak azt próbálom kifejezni, hogy a pénz önmagában nem old meg semmit. Kell mellé egy elég jelentős szellemi munkát is befektetni. Szellemi energiát. Kellenek az eszközök, és kell az, ami tartalommal tölti meg az eszközeinket. Lehetnek szép templomok, lehetnek szép templomi épületeink, építhetünk széges egyházakat, dómokat, hogyha azokban nincsen lelki tartalom, nincsen benne az a szellemi energia, amire egyébként sokkal inkább szükségünk van. Tehát valójában mindig az eszközeink mellé oda kell rendelnünk azt, ami belülünk, a bensőjükből fakad. Ámosz próféta pont ezt fejezi ki itt ebben az ige szakaszban, hogy az Isten tisztelet, az Isten tiszteleti rend kiüresedett, lélektelenné vált. Az emberek cselekedték azt, amit az Isten eléjükbe tárt, mit végezzenek Isten tiszteletként, de nem volt már meg benne ez a szellemi energia, ez a tartalom, ami egyébként közel vitte volna őket az Istenhez. Elkezdi sorolni az áldozatokat. Ugye Isten pontosan megadta, hogy az ő népének milyen áldozatokat kell bemutatnia. Az égő áldozat, az étel áldozat és a béke áldozat van itt megemlítve, de ezeken kívül van más áldozatok is. Az égő áldozat, mely Jézus életének a teljes odaszánását jelentett Atya felé, teljes engedelmességét. Jézus is kifejezte ezt szavakban, János evangéliumában, amikor azt mondta a tanítványoknak, hogy nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Jézus életének itt a Földön az volt a lényege, hogy az Atyának az akaratát teljesítse. Most az, aki égő áldozatot mutatott be, és nem értette annak az áldozatnak a szellemi lényegét, a tartalmát, az valójában csak végrehajtott egy cselekedetet, de nem találkozott az Istennel. Nem találkozott a megígért messiással, aki majd tökéletes engedelmességben fogja az ő népét megváltani. Az ételáldozat Jézus személye tökéletes. Tökéletes, mint ember, tökéletes, mint Isten. Az ő munkája tökéletes, tökéletes a jelleme, a cselekedetei. Ételáldozathoz lisztet, tőmient, olajt használtak. Rendkívül értékes alapanyagok voltak ezek. Lisztet megbecsülték. És az élő kenyér már ebben a lisztben előre van vetítve a számukra. A tömilyen nagyon drága anyag volt, az olaj pedig a Szent Lelket ábrázolta. Jézus tökéletes cselekedeteiben példaként mondom, amikor az 5000 embert megvendégelte. 5 árpa kenyérből és 2 halból. És nem arra szeretném most felhívni a figyelmet, hogy ilyen kevésből ilyen sok embert, 5000 férfit és a hozzátartozó asszonyokat és gyermekeket jól lakatta, hanem arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy ezután, amikor ez megtörtént, ezután a maradékot még össze is szedette. Jézus bőkezű, gondoskodik, és Jézus nem tékozol, nem pazarol, összeszedette a maradékot. Tökéletes mind a két irányba. Aztán Jézus elfogadásánál Máté evangéliumában olvashatjuk, amikor Júdás elárulja őt, megcsókolja, és a katonák tudják, hogy Jézus kell elfogniuk, megkérdezi tőle, hogy barátom, hát ezért jöttél. Pedig a János evangéliumában, amikor arról beszél, hogy ki az ő barátja, akkor nem a Júdás félékről beszél. János evangéliumában azt mondja, hogy nem mondalak titeket többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az ő ura. Barátaimnak mondalak titeket. Barátaimnak mondalak titeket, és Júdásnak azt mondja, hogy barátom, hát ezért jöttél. Jézus tökéletes a szeretetben. Aztán, amikor Jézus kijelenti elfogásakor, hogy én vagyok az, akit kerestek, akkor az emberek földre esnek előtte. Azok, akik elindultak őt elfogni, földre borulnak előtte. Jézus tökéletes az ő nagyságában, mert földre borul előtte minden teremtmény. És tökéletes az alázatban, mert el tudta elfogni, és kiitta azt a poharat, amit az Atya adott neki, végrehajtotta a megváltás munkáját. Aztán a békeáldozatban azt látjuk, hogy Isten megbékét, hogy Jézus megbékéltetett minket az Atyával, és közösségünk lehet az Atyával. Hála áldozatként bemutatott ételáldozat volt ez. És az Atyával való közösséget, és a testvérekkel való közösséget fejezi ki. Tegnap voltunk Budaörsönek egy csendes napon, és Lázár Attila olyan pontosan fogalmazta meg, hogy mi az ökumené. Tehát az a mozgalom, ami az egyházban próbálja megerősíteni magát napjainkban. Ehhez képest az Isten szerinti ökumené mi lehet? Jézusban hívők közössége. Különböző emberek, különböző kultúrából, háttérből, különböző szocializációval érkeznek ebbe a közösségbe, de mivel hogy egy lélekkel itattattak meg, ezért Jézusban egyet tudnak lenni. Egység lehet közöttük. Én és minden ember bűnös embernek születik, de mivel az Isten lelkével itattatik meg, ezért az Atyával közösségem lehet. Békeáldozat erre akarja felhívni a figyelmet, és a többi áldozat is. És mindegyik egy-egy részt emel ki az Isten által elküldött messiásnak a jellemével, a személyiségéből. És hogyha az egészet egyszerre nézzük, akkor még inkább megismerhetjük ezt az eljövendő messiást. Megismerhették a zsidók az eljövendő messiást. Azok a zsidók, akik ezeket az áldozatokat bemutatták tartalom nélkül, lelkilátás nélkül, azok úgy is cselekedtek aztán, amikor elérkezett Jézus ebbe a világba, hiszen nem fogadták el, elutasították őt. A rossz látásmód, a rossz gondolkodás rossz cselekedeteket szül. Tehát bemutatták az áldozatokat, és aztán, amikor eljött Jézus, az a megváltó, az a messiás, akit az áldozatokban egyébként ki kellett volna, hogy ábrázolódjon előttük, akkor azt a messiást megfeszítette. Beszélgettem valakivel tegnap, egy csendes napon, aki elmondta, hogy ő úgy látja gyülekezetében az embereket, hogy nem Istent ünneplik, hanem önmagukat. Hogy milyen nagyszerűek ők, hogy megállnak a templomban egy pillanatra, a hét egyik pillanatán, és meghallgatják az Isten igéjét. Ez is egy olyan cselekedet, egy olyan téves cselekedet, ami a rossz látásmódból, a rossz gondolkodásból következik. Amikor nem látják az Istent olyannak, amilyen, olyan tökéletesnek, megváltónak. Ámosz próféta az ő idejében tele volt panasszal az ő népe iránt. A 5. rész 10. verstől néhány dolgot felsorol, amivel Isten vádolja az ő népét, illetve amivel Isten fel akar lépni az ő népével szemben. Azt mondja, hogy gyűlölik azt, aki dorgálni már a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és milyen nagyok vétkeitek. Sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapukon. Csak néhány dolgot említ Ámosz próféta, de ebből világosan kiderül, hogy teljesen a feje tetejére állt az isteni rend a hétköznapokban. Elmennek a templomba, bemutatják az áldozataikat, aztán, amikor otthon vannak a családban, vagy amikor végzik a munkájukat, amikor a piacon árulnak portékájukat, akkor csalnak. Amikor a vének a kapuban ítéletet hoznak, akkor nem jogos ítéletet hoznak. Kiforgatják a szegényt mindenéből. Kihasználják azt, akit ki lehet használni. Napjainkban is feje tetején van minden. Nem. És nem arra akarom rátenni a hangsúlyt, hogy most is vannak emberek, akiket kifosztanak a munkaadóik. Nem arra akarom rátenni a hangsúlyt, hogy a bankok legális uzsora kölcsönöket adnak azoknak az embereknek, akiknek egyébként esélyük sincsen arra, hogy megéljenek ez mellett. Mert ez a világnak a dolga. Tegnap az Eke csendes napon Pixés István bácsi olyan világosan kifejtette, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy ezt a világot, ami körülöttünk van, legyőzzük. Hanem nekünk az a dolgunk, hogy azt a világot győzzük le, ami bennünk van. Azt a szeretetlenséget, ami alapvetően Isten nélkül meghatározza az életünket. És aminek olyan gyümölcsei vannak, amik tönkretesznek saját magunkat és a körülöttünk élőket. Például, amikor egy asszony rabszolgává lesz a családjában. Mert nincsen senki mellette, aki tapintattal lenne, vagy figyelemmel lenne felé. És nem értékelik azt az odaadást, amit elvégez. Vagy amikor egy férfi pénzkereső robottá lesz a családjában. Vagy papucsá esetlegesen. Mert az Isten rendje feje tetejére áll. És amikor a gyerekek olyanok lesznek, mint a kedvenc családi ölel. Mert a szülőknek a kényére és kedvére születtek. És aztán nevelés nélkül nőnek fel. És amikor felnőttek, akkor a szülő elkezd bosszankodni, hogy milyen az a gyerek, ki nevelte őt erre. Mert neveletlen. És aztán elfordul tőle. És a gyerek is elfordul a szülőtől. Mert az Isten rendje feje tetejére áll. Isten azt szeretné, hogyha rendet tehetne, hogyha a tartalommal tölthetné meg az életünket. Utolsó versben fejezi ki ezt a kívánságát, vagy ezt a vágyát felénk. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Eszembe jutott Jeremiás proféta könyvéből, a 31. fejezetből egy ige, amikor Isten pontosan bemutatja, hogy honnan áradhat ez a törvény, mint a víz, az igazság, mint a bővízű patak. Ebben a fejezetben azt olvashatjuk, hogy törvényemet a belsőjükbe helyezem. Szívükbe írom be. Isten azt mondja, hogy a szívembe akarja beírni az ő törvényét. Hogy az én szívem egy forrás helyévé lehessen. Hogy az én szívemből az Isten törvénye fakadhasson. És hát mi ez a forrás? Ez a forrás Jézus. Azt szeretné Isten, hogyha az én szívemet uralhatná. Csak hát Jézus nem olyan uralkodó, aki bejön az én életembe és leigáz. Nem így uralkodik rajtam, hanem a szívemre akar beszélni. Azt szeretné, hogyha az életemet úgy uralhatná, hogy én engedelmeskedek neki. Nem kényszer, nem erőszak, nem hatalom által, hanem a szeretet által. Amikor az Isten az ő rendjét az életemben helyre teszi, akkor az ő szeretete jelenhet meg az életemben. Az ő szeretete által uralkodhatna az én szívemben. A legbensőbb lényemet szeretné uralni. Mert a szívünk, a Biblia szívvel mindig ezt fejezi ki. Az ember életének a központja, ahol az érzelmei megfogalmazódnak. A legbensőbb lényemet szeretné Isten uralni. Eszembe jutott a Jelenések 19. részében. Van arról szó, hogy az én kapcsolatom és Isten kapcsolata olyan, mint egy házasság. Egy házasságnak az előképe. A Jelenések könyve 19. részében, mint mennyasszony, szerepelek én személy szerint. És a testvérek, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint megváltóban, mennyasszonyként szerepelnek ott. És amikor az Isten elvégezte a teljes munkáját itt a Földön, és aztán ezek elmúlnak, és a mennyek országa kiteljesedik az életünkben, akkor ez a mennyasszony vőlegény kapcsolat kiteljesedik. Egy színről színre látásban, egy teljes ismeretben. De ezzel csak azt szeretném mondani, hogy Isten szenvedélyes szeretettel szeret bennünket, mint ahogy a vőlegény szereti az ő mennyasszonyát. Hogy nem olyan Istenünk van, akit mi ki tudnánk találni, mint ahogy ezekben az időkben Szikkútot, meg Kiliunt, meg nem tudom kiket kitaláltak az emberek, és Isten mellé még oda tették, végezték az égő áldozatot, meg a béke áldozatot bemutatták, de mellette áldoztak Szikkútnak, Kiliunnak, és sokféle Istennek, és Istent így lealacsonyították egy emberek által kitalált bálványisten szintjére. Az Isten közben meg szenvedélyes szeretettel szeret minket. És ez a szenvedélyes szeretet viszont szeretetet szül, hiszen a vőlegény és a mennyasszony között ez az egészséges. A vőlegény szereti a mennyasszonyt. A mennyasszony szereti a vőlegényt. És ez a kapcsolat egyre inkább kiteljesedik. A II. Világháborúban, a 40-es évek elején egy fiatal házas párból a férfit elvitték a frontra, és ez a férfi hadifogságba került. De amikor elvált a feleségétől, akkor azt mondta neki, hogy gyújts minden este egy gyertyát az ablakban, és amikor én hazajövök a háborúból, akkor tudni fogom, hogy te még vársz engem. És ha nem ég ott a gyertya az ablakban, akkor tudni fogom, hogy már nem vársz engem. Eltelt sok-sok év, és az asszony minden este meggyújtotta a gyertyát az ablakban. És már rég vége volt a háborúnak, és már rég más autókkal jártak, mert már nem gyertyával világítottak a házban, mert már volt áram, már tudtak lámpával világítani, de az asszony még mindig meggyújtotta a gyertyát az ablakban, és várta haza a férjét. És nem tudom hány évtized hadifogság után a férfi haza került. Na hát valami ilyesmi. Az Istennel való kapcsolatunk, amikor az valóban kapcsolat. És amikor úgy gondolkozunk, hogy van feladat, szolgálat az Isten országában, de majd elvégezem, hogyha lesz rá időm, hogyha más nem kell félretennem, akkor ez a kapcsolat bomlik meg. De nem csak ez a kapcsolat, hanem az embernek a békessége is megbomlik. Hiszen amikor a békeáldozatot bemutatták a zsidók, akkor azt is kiábrázolták maguk előtt, hogy az Isten olyan békességet fog nekik adni, amit sehol máshol nem szerezhetnek meg. Jézus azt mondja, hogy az én békességemet adom nektek. Nem úgy, hogy a világ adja, hanem én adom nektek azt a békességet, amit senki nem vehet el. kívül harcok vannak, meg nyomorúság, meg nélkülözés, meg háborúk, de az ember szívében ott lehet ez a békesség, eközben a háborúságok közben is. Mert az Isten nagyobb ezeknél a nehézségeknél. És úgy élheti meg a mindennapjait. De hogyha ez a szenvedélyes szeretet nincsen meg, ez a kapcsolat megbomlik, akkor ez a békesség sem tapasztalható. Az Isten gondviselése sem tapasztalható. Hiszen az emberben felnövekszik az Isten felé a vádlás. Hogy hát dolgoztam és nincs eredménye. Persze, hogy nincs eredménye, mert igazságtalanságban, jogtalanságban töltjük a mindennapjainkat. Persze, de az Isten akkor is akarna gondoskodni. Csak hát nem tapasztalom, mert megbomlott az a kapcsolat, az a szenvedélyes szeretet. Isten valahogy így szeretné a mi szívünket uralni. Valahogy így árad neki a törvény az életünkön keresztül. Ami végül is már nem törvényként áll előttünk, hanem fakad. Fakadna a jó. Amikor a 10 parancsolatot olvassuk, akkor én mindig arra gondolok, hogy hála Istennek arra tudok gondolni, hogy azt olvasom, amire az Isten az ő kegyelmét akarja adni az életemben. Nem betartanom kell. Hát, olyan jó, hogy nem kell betartanom. Hanem a kegyelmét akarja adni, hogy ezek, amiket itt olvasok, hogy ne őj, ne paráznák, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, ezek ki áradjanak az én szívemből. Én azt szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy álljunk Isten elé. Vizsgáljuk meg magunkat, hiszen Isten szívek vizsgálója és ismerője, hogy ő beszélhessen velünk. Hogy mennyire fontos ő nekünk valójában. Mert a hívő embert az a veszély fenyegeti, meg a templomba járó embert, hogy egy idő után biztonságban érzi magát abban a életvitelben, amit egyébként az Isten munkált ki az életében. És úgy gondolja egyszer csak, hogy az Isten nélkül is meg lehet ezt élni. Igen, csak úgy apránként kifolyik a békesség. Apránként elmúlik a bölcsesség. Tennap megint csak ezen az ekecsendes napon valaki bizonságot tett, és arról tett bizonságot, hogy amikor az életében valamiben nem engedett az Istennek, amikor valami fontosabb lett, mint az Isten, akkor egyszer csak kezdett elmúlni a világos látása, az Istentől kapott bölcsessége. Aztán kezdett békétlen lenni. És tudta, hogy mit kellene tennie, tudta, hogy az Isten mire tette rá az életében az ujját, mire mutatott rá, de nem tudott engedni. Vannak ilyen útjaink is, amikor tudjuk, mi lenne a jó, de nem engedünk. Amikor megbontjuk ezt a kapcsolatot az Istennel. Csak hát az Isten folyamatosan szenvedélyes szeretettel szeret bennünket. És mindig kezdhetünk egy újat. Amen. Imádkozzunk. Nálad alakú Úr Jézus azért, hogy te tökéletes vagy, és így biztos alapja az életemnek. Nem kell magamat hitetnem, meg nem kell hamis dolgokba kapaszkodnom. Kérlek, munkáld ki bennem, munkáld ki a gyülekezet körében, a testvérek között, a testvérek szívében azt, hogy téged tegyünk a szívünk közepébe. Kérlek, könyörülj a cselekedeteinken, a gondolkodásunkon. Könyörülj a mindennapjainkon, hogy amikor végezünk a cselekedeteinket, a kötelességünket, akkor te belőle fakadjon mindez. Az indulatunk, minden, ami mi vagyunk, ami a mi lényünk, az te belőle fakadhasson. Kérlek, Uram, győzedelmeskedj az életünkben, a te dicsőségedre. Ámen.
Most kaptam Istvántól egy pár feldobott labdát, úgyhogy nem tudtam ott maradni a székemet. Az elmúlt pár napról szeretnék egy pár mondatot mondani. Egész héten bennem volt, hogy egy olyan feladat elé állított most Isten, amit nem bírok el, nem bírok feldolgozni. De mentem bele, mert láttam, hogy nem maradhatok itthon. És sokszor imádkoztam a héten, hogy legyen erőm hozzá. És éreztem, hogy több a feladat, mint amit elbírok. De az imádságnak hatalmas ereje volt, és megkaptam az erőt. De az egész hétvégét úgy éreztem, hogy iszonyú mély vízben úszom, és nem vagyok jó úszó. És volt egy két pillanat, amikor megfogtak és lerántottak a mélybe. Ez az a pillanat volt, amikor mikor Péter levette Istenről a Jézusról a tekintetét, és elkezdte nézni a hullámokat. És a gonosznak elég egy fél pillanat, hogy elforduljunk Istentől, és sikerül neki megszakítani a közvetlen kapcsolatunkat Istennel. És akkor elmentem magamban az ebédszünetben tegnap egy szupervízióra, egy Istennel folytatott magánbeszélgetésre. És olyan jó volt, hogy amikor onnan visszamentem a délután már megint. Hát éreztem, hogy a problémák már megint nincsenek körülöttem, és már megint tudok húzni. És nagyon jól éreztem magam ezen a hétvégén, és hálás vagyok Istennek. Meg mindenkinek, aki imádkozott ezért a hétvégéért. Szóval.
Köszönjük szépen, megvíkati bennünket végén. No, tehát hirdetésképpen mondom, hogy következő vasárnapon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Granville Pilár fog vendégszolgálóként közöttünk lenni. Ő visszaérkezett most egy rövid magyarországi kirándulásra, és aztán úgy néz ki, hogy februártól hosszabb ideig is itt szolgál majd Magyarországon. Tehát jövő héten ő fog igehirdetéssel szolgálni közöttünk. Hétközben folytatjuk azt a munkát, amit megkezdtünk itt a férfi testvérekkel, a alapsorba vezető mozgáskorlátozott lejárót szeretnénk folytatni, tehát hétfőn, kedden 3 órától várjuk azokat, akik szívesen segítenek ebben. Van még némi betonozni való és támfal fölrakási munka. István szervezi, tehát aki szeretne jönni, vagy kérdése van, akkor keresse őt, és akkor egyeztetik az időpontot a testvérek. Csütörtökön a Biblióra szokott időben meg lesz tartva 17 óra 30-tól kezdődően mindenkit várunk Bibliórai közösségbe. Szentírás tanulmányozás és a közösség megélése két fontos dolog, ami az ember életében jelen kell, hogy legyen. Ezt szolgálja a Bibliórai közösség. Hirdetem a testvéreknek a konfirmáció alkalmát, amire ilyen kis jelentkezési lapot készítettünk, az asztalról elvehető majd, amelyen szerepelnek a legfontosabb adatok, amelyek szükségesek a létszámbavételhez. 12 év körüli, a fölötti gyerekeket várunk a két éves képzésünkre, mint ahogy szoktuk, első évben a Szentírás ismerete, második évben pedig a konfirmáció, egy KT alapján az egyházon tanítása anyagán előttünk. Természetesen lehet már imádkozni és hívogatni is Rég Tamás református lelkész ige hirdetési sorozatára, amely Nyíregyházán lesz a Besenyei téren, a színházzal szembe Besenyei tér 10 szám alatt. Az Allianz gyülekezetek, lelkészek szervezésében, meghívásában, mint ahogy említettem, Tamás itt fog lakni a parókián, tehát akinek esetleg majd személyes találkozásra, vagy van valami gondolat, hogy hogyan lehetne szolgálatát igénybe venni a gyülekezetben, az jelentkezhet, jelezheti. Női csendes hét lesz majd október 3-ától, 26-ától pedig bibliatanulmányozó hét. Nem tudom, helyek hogy állnak, de aki szeretne menni, szóljon, és akkor szívesen segítünk a jelentkezésekben. Az imádságlap itt áll előttünk, megint nagyon fontos, ahogy Viki is említette a bizonyság tételében, az imádságnak nagy ereje van, az Istennel való beszélgetés az ember egyéni életét, de a közösség életet is nagyon komolyan tudja befolyásolni és segíteni. Akik itt vannak a listán, azt kérték, hogy hordozzuk őt imádságban, de természetesen vannak ilyen aktuális imádságok, amelyek akkor érkeznek, vagy akkor szükségesek, amikor éppen benne van az ember abban a szolgálatban. István említette már, meg Viki is említést tett róla, hogy a hétvége első felében, tehát pénteken, szombaton egy különleges alkalmon voltunk. Így fogalmaztam meg, hogy egy motivációs hétvégére mentünk Görögszállási és Belegrádi testvérekkel, és az Eke csendes napon vettünk részt szombaton, és Viki ebben szolgált, mint gyerekek felügyelője, és egy kupasz gyereket kellett neki rendbe tartani. Amelyiként nagyon fontos és tanulsága ennek, hogy amit Viki elmondott, hogy sokszor nem figyelünk arra, hogy mit csinál a másik, hanem úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mi lenne jó akkor, mit kellene csinálni. A történet körülbelül ez volt, és személytől elvonakoztatva, hogy Vikék ott voltak a gyerekekkel, rájuk volt bízva 11 néhány gyerek, szülőkkel meg ott voltunk egy másik helyen, és amikor a szülők közül odaérkezett valaki, akkor mondta, hogy micsoda dolog ez, hogy bezárva tartják a gyerekeket, és felháborító, és mit tudom, és Viki meg a szívére lette. Ott mondtam neki, hogy csak ennyit kellett volna mondani, akkor rám volt bízva a gyerek. És én nem engedtem ki olyan helyre, ki tudjon szaladni az utcára. És ezt a szülőnek meg kell értenie, mert ez így működik. Tehát, hogyha rám van bízva a gyerek, akkor én azt csinálok, amit úgy látom, hogy a gyerek épségét, biztonságát, lelki fejlődését szolgálja. Abban a pillanatban, amikor a szülő kézen fogja, attól azt csinál vele, amit akar, mert most már ő felelőssége. És ezt egyébként ettől a történettől függetlenül is nagyon jó szívünkbe vésni, hogy figyeljük meg, hogy ki miért mit csinál, kérdezzük meg, miért csinálta úgy, persze szeretettel, hogy megértsem, és hogyha nem értek végképp egyet vele, akkor azt mondom neki, hogy nézd, hát talán jobb lett volna amúgy csinálni, mert, és akkor lehet róla beszélgetni. Szóval annak idején, amikor mezőgazdasági szakközépiskolába jártam, ezt tanították velünk. Ha kimentek majd, mint középvezetők a TS-ben, oda mentek a parasztemberhez, akkor nehogy azt mondjátok, hogy ezt mi így tanultok és így kell csinálni, kérdezzétek meg a parasztembert, mit csinál, miért csinálja úgy, és hogyha valamit hozzá tudsz tenni abból az ismeretből, amit megszereztél, tapasztalatot megszereztél, akkor tedd hozzá. De ha nem, akkor maradj csendben, aztán fogadd el, hogy van, aki jobban tudja csinálni, mint te. Tehát amikor valakinek a munkáját, szolgálatát, életét górcső alá vesszük, akkor magunk felé legyen az, hogy biztos azért csinálja, mert komolyan gondolja, kérdezzük meg, hogy hogyan is van ebben benne. És akkor megúsznánk ilyeneket. Persze, mint ahogy István is mondta, meg Viki is elmondta, nagy dolog az, hogyha az Isten enged az életünkben ilyen próbákat, ilyen nehézségeket, mert nevel. Amikor az Isten fenyít, amikor az Isten megenged az életünkben nehéz dolgokat, akkor azért teszi, mert nemesíteni akar, formálni akar bennünket. Biztos vagyok benne, hogy Viki is tanult ebből a történetből. Ugye is sírva fakadok itt. Lehet, hogy az Isten bennünket nem is csak úszásra hív, hanem vízenjárásra. Ezt én nagyon sokszor mondtam, hogy kereszténység az nem egy olyan élet, amit majd én a saját tudásomból és ismeretanyagomból meg tudom élni, hogy Isten kihív bennünket a nyílt víz, és azt mondja, hogy járj a vízen. És akkor ki kell mondanunk, hogy Uram, nem tudok. Szükségem van a te segítségedre, és ez az, amit István mondott, hogy meggyújtani a gyertyát minden nap, hogy a szemem rajta van folyamatosan, kezem a kezébe van, mindegy, hogy milyen képet használunk, és így lehet haladni. Az, aki magabiztosan zsebrevágja a kezét, és fütyörészve nézeget a világban, az egyszer csak észreveszi, hogy elkezd sírni. És persze, akkor is van megoldás, mert lehet menni szupervízióra, lehet menni lelki gondozásra, és az Isten ott van mindig, és várja a gyermekeit vissza, hogy gyere, mert én tudok téged megtartani. Tehát jó volt erre ez a próba, hogy egy olyan helyzetben, amit az ember nem tud rendezni, nem tud uralni, az Isten megmutatja az erejét és helyre teszi. És örültem egyébként, hogy nem elszaladt Viki a problémában, hanem megtalálta a megoldást és ment tovább. Mert erről szól a keresztény élet, és erről szólt a Garádi Péter első előadása az Ekecsendes napon. Bizonyára a testvérekben ott van, hogy hú, de jó lett volna ott lenni, hogy ennyi minden jó hangzott el, mint amit Pista elmondott, amit még én is emlegetek, meg még Viki is rátett egy lapáttal. Elhangzott az előadásban, de mi hangzott el, mert közül azt már elfelejtettem, mit akartam mondani. Garádi Péter, de mit mondtam előtte, hogy...
Nem menekülünk el a problémák előtt.
Igen, tehát a gyermekség, tehát ő beszélt a hívő élet gyermekkoráról, és hogy amikor az ember életében jön egy próba, akkor fogja magát és odébb teszi a talisztenet, és akkor megy egy másik gyülekezetbe, mert úgy gondolja, hogy majd ott jobb lesz, és aztán persze kiderül, hogy ott sem jobb, mert nem a gyülekezet tökéletességével van a probléma, hanem az én tökéletlenségemmel van a probléma. És itt igaz, amit mondott egy keresztény ember, nevét már nem tudom, de egy beszélgetést idézett föl, és azt mondta, hogy te találtam egy jó gyülekezetet, tökéletes, minden rendben van. És akkor mondta neki, hogy akkor ne menj oda, ne tedd tönkre. Tehát valahogy így van ott egy jó gyülekezet, akkor nem megyek oda, mert tönkre fogom tenni. Mert én vagyok az, aki miatt a gyülekezet nem működik. Én vagyok az, aki a gyülekezetet építeni tudom, vagy blokkolni tudom. És hát sokan vannak, akik így keresgetik a helyüket, és menekülnek a problémák elől, a helyzet megoldások elől, a helyet, hogy Vikit hozzam például, oda mennének az Úr elé, és akkor leteszik a kezébe, és aztán ő meg megemeli az ember fenekét, és lehet indulni tovább. No, tehát sok megtapasztalás volt ezen a hétvégén. A görögszállási belegrádi testvéreket meg lehet kérdezni majd, hogy érezték magukat, és mit tapasztaltak ebben a hétvégében. Mindenesetre Piris Csabán az első este Győri János tartott egy áhítatot. Azután, miután a buszunk lerobbanása után 2 óra hosszával később érkeztünk meg, mert tönkrement a motor, új autóbusz kellett hozni a sztráda közepén, és úgy tudtunk tovább menni. A tervezett 5 órás vagy 5:30-os érkezés helyett 8:30-re érkeztünk meg, 9-kor kezdtük az esti állítatot, de 10 óra után még sokan azt mondták, hogy szívesen maradtak volna, legalábbis Gyutyó azt mondta, hogy ő még maradt volna, hogyha János bácsi bírja az iramot, tényleg egy közvetlen, mondhatni családi jellegű állítaton vettünk részt. Aztán másnap pedig az eke csendes napon, amit már István elég részletesen elmondott. Én is köszönöm azoknak az imádságát, akik hordozták ezt az alkalmat, és az a reménységem, hogy az Úr mindegyikünkben el tudta végezni azt, amire szükségünk volt, és mindnyájan megerősödve és meggazdagodva léphettünk tovább, és kezdhetjük az új hetet. Így legyen áldás és dicsőség mindannyiunk életén, az Úr dicsősége. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Ámen. Befejező oltári szolgálat előtt énekeljünk a 347-es számú énekünk első versét. 347-es ének, amely arról az Istenről beszél, akiről az imént szó volt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, aki az Úr Jézus Krisztusban mutattad meg mérhetetlen szeretetedet gyermekeid felé, áldj meg bennünket ennek a szeretetnek a felismerésével. Köszönjük, Urunk, hogy Te olyan csodálatosan körbe tudod ölelni az ember életét, és tenyereden tudod hordani gyermekeidet. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a mi biztonságunk. Köszönjük, hogy Te rád tudjuk tenni életünk minden nehézségét, terhét, de örömét és vígasságát is, Urunk. Köszönjük, hogy a mai napon is igét adtál közvénk, amely újra és újra fölcsendülhet, újra és újra elérkezhet szívünkbe, elménkbe, és újra bizonyságot tehet mindeneket átfogó szeretetedről. Tedd, Uram, hitünket erőssé és igazdá, hogy atyai szeretetedet hálás gyermeki szív szeretettel viszonozzuk, és az irántad való szeretetünk fele barátainkra kiáradó szeretetté legyen, hogy amiképpen Te szüntelenül munkálkodsz a világ és a gyermekeid javán, úgy mi is hordozhassuk azokat, akiket ránk bíztál. Köszönjük, Urunk, a fele barátainkat, köszönjük a családunkat, gyermekeinket, házastársainkat. Köszönjük, Urunk, azokat, akiket a munkahelyen vagy a lakóhelyen ránk bízol. Áld meg, hogy a Te gyermekeid jó követeiddé lehessenek, hogy befuthassák azt a pályát, amit elébük teszel, megélhessék azt az Isten tiszteletet, amelyet a szívükbe adtál. Bocsásd meg, Uram, hogy sok hamis bizonyságtétel, Isten tisztelet, dicsőítés van az emberek életében. Bocsásd meg, Uram, hogy sokszor elcsavarodik a szívünk, elcsavarodik a gondolatunk, és csak a külsőségre tesszük a hangsúlyt, és belül már nincs meg a veled való kapcsolata, rád hagyatkozás. Már nem ég a gyertya a szívünkben, ahol téged várunk. Nem nyúlik a kéz felét, hogy beléd kapaszkodjunk. Bocsásd meg, Uram, hogy már feleslegessé válik a veled való élet, a neked való szolgálat, és az önigazság, az önigazolás és a magabiztosság, a gőgösség jön helyébe. Bocsásd meg, Uram, hogy ez történik az életünkben, és dicsőítsd meg magadat, Urunk, hogy helyre teszed azt.
Olyan jó tudni azt, hogy te újra formáló, újjáformáló Isten vagy, aki naponta megteszed ezt a hozzád folyamodókkal. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted gyülekezetünkben. Köszönöm néked azokat a szolgákat, szolgálókat, akik hajlandóak neked cselekedni, neked szolgálni, a te akaratodat megcselekedni. Köszönjük, Urunk, hogy te minden ember értelmet meghaladó ajándékkal ajándékozod meg a szolgáidat. Add meg, hogy ezek gyümölcsöző életté válhassanak. Köszönjük gyülekezetünket. Tarts meg bennünket, Urunk, így töredékesen. Tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Tudjuk, hogy nem csak itt hangzik az evangélium, nem csak itt található meg a veled való kapcsolat, de köszönjük, Urunk, hogy itt is, és a töredékességünkön keresztül is. Add meg, hogy azok, akik vágyakoznak utánad, valóban találkozhassanak. Te látod a nyitott szíveket, Urunk, te látod azt a vágyakozást, ami egy-egy ember életében ott van. Töltsd be ezt a vágyakozást, Urunk, teljes élettel. És köszönjük, hogy így lehet előtted egyházunk is. Te ismered a kérdéseinket, problémáinkat. Te tudod, hogy mi az, ami megoldás az életünkre nézve. Add meg, hogy nagy közösségként, országos szerveződésként is te dicsőülhess meg közöttünk, és téged láthasson a világ. Így köszönjük néked, Urunk, a teremtett világodat, a teremtett világodnak minden részét, szegmensét. Így adunk hálát, Urunk, népünkért, nemzetünkért, hazánkért is, hogy itt élhetünk a Kárpát-medencében, magyar földön is. Magyarul beszélhetünk, anyanyelvünkön szólíthatunk meg téged, és olvashatjuk a Szentírást, imádkozhatunk, énekelhetünk, dicsőíthetünk, és bizonyságot tehetünk nyelvünkön. Add meg, hogy mindaz, amit ebben mi kaptunk, azzal élni tudjunk, és jóssá fárkodjunk. Adj nékünk olyan vezetőket, Urunk, most a választások idején is, akik felelősséggel vannak, tartoznak a rájuk bízottak felé. Add meg, hogy ne a maguk hasznát keressék, hanem azokét, akik fölött hatalmat kaptak, és akiknek a sorsát irányíthatják. Köszönjük néked, Urunk, hogy így lehet előtted a mindennapi életünk, az, hogy megélhetjük az életünket egy-egy lakóhelyen, itt Nyírtelken, meg a környező Tanyabokrokban, meg Nyíregyházán, meg szerte itt a környéken, ahonnan csak jöttek a testvérek. Köszönjük, hogy ezek a települések, ezek a kérdések, amelyek ezeken a településeken megfogalmazódnak, bennünket is terhelnek. Add meg, hogy tudjunk könyörögni a város békességéért, előrehaladásáért, azokért az emberekért, akik szeretnék vezetni ezeket a városokat, ezeket a településeket. Adj bölcsességet, Urunk, a választások idejére. De köszönjük, hogy ott lehet a kezedben a gyermeknevelésünk is. Vaj, ha te rád figyelő gyermekeink lehetnének, akik látnak, ismernek téged, és szeretnék követni azt a szülői szándékot, amelyet megfogalmazunk feléjük. Köszönjük, hogy bizonyságtevőként jelenítesz meg előttük bennünket is, szülőket, felnőtteket. Köszönöm néked a sok kisgyermeket, a gőgicsélésüket, az Isten tiszteletre való járásukat. Áld meg az ő életükben, Urunk, ezt a korai indulást. És köszönöm, hogy előtted vannak a nehézségben lévők is. Áld meg azokat, akik betegségben vannak, akik nehéz helyzetben, kórházban vannak, szenvedések közepette, akik hozzánk tartoznak, add meg, hogy legyen figyelmünk rájuk, és te áld meg azokat is, akik gyászolnak, légy a Mogyorósi Pistiékkel, add meg, hogy békességet találhassanak te benned, és add meg, hogy a temetési istentisztelet, ez valóban rád figyelés, a te dicsőítésed lehetne. Köszönjük néked, Urunk, hogy te gondot viselsz rólunk, számon tartasz bennünket, és mindenféle kívánság, hívság, engedetlenség ellenére is naponta megszólítasz, és naponta figyelembe veszel bennünket. Add meg, hogy erre tudjunk válaszolni fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. Szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Két dolgot elfelejtettem mondani a hirdetésben. Az egyik az, ami az imádságban jött elém, akik ismerték Észőlősön Magyarósi Istvánékat, a felesége Ilike meghalt, 54 éves volt, egyidős volt velem, kedden lesz a temetése. Menet közben, mikor mentünk pénteken, akkor hívott fel Pisti. Nem tudom, beteges volt az Ili, nem tudom, hogy milyen körülmények között halt meg, holnap jönnek majd el beszélgetni. Aki ismeri őket, vagy tudja, kiről van szó, kérem, hogy hordozzák imádságban őket. A másik pedig az, hogy ezek a gerjedések, meg recsegések abból származtak, hogy új hangrendszert tesztelünk most, azok a kis fehér hangszórók, amik oda föl vannak téve, és egy erősítő is, ami az egész rendszert működteti. Az múlt héten került a gyülekezetbe, egy pályázaton sikerült egy ilyen kisebb rendszert fölállítani, még az egész épület nincs behangosítva, csak a két nagy terem. Úgyhogy elnézést a testvérektől, hogy néha megrepesztette a fülüket a zaj. Viszont azt kérném, hogy majd Kiki, ha valamit tapasztalt, hogy túl hangos, túl halk, hol erős, stb. Gergőnek Isten tisztelet végén jelezzék a testvérek, hogy elége az, hogyha itt van ez a térmikrofon, és én ilyen hangerővel beszélek, mindenütt lehet-e hallani? Lehet egyébként? Másik teremben nem tudjuk.
Másik teremben is lehet hallani az előbb.
Átmentél? Jó, tehát alapvetően akkor működik, de hogyha valami megtapasztalásra nyugodtan szóljanak a testvérek, de akkor nem lenne itt az a két nagy kar, hogy két mikrofon két helyre, hanem ez a térmikrofon, akkor alapvetően ki tudja hangosítani bárhol áll az ember itt ebben az egy másfél méteres szakaszban. Most már akkor nem az a két nagy fekete hangszóró működik, hanem azok a fehérek, és jobban kiegyenítettebben juttatják el a hangot a teremnek minden pontjára. Folytassuk a megkezdett énekünket, és Isten tiszteltünk befejezéseként ezt énekeljük.